Kósor György, Bruxinfo ügyvezető igazgatója az Inforádió Arénájának vendége. Az előző beszélgetés részt tényleg azzal kezdtük, hogy mikor kezd dőlni a pénz Magyarországra. Én mai lapokban azt olvastam, hogy majd az operatív programok elfogadásának idején valamikor októberben. Így van?
Nem. Volt egy ilyen jelzés korábban, még féltalsan Európai Bizottsági részről, hogy lehet, hogy átsúszik őszre az összes operatív program végleges elfogadása, de tudomásom szerint a végső verzióban a bizottság bevállalta azt, amiről eredetileg is mindig szó volt, hogy júniusra megpróbálja ezt befejezni. Tehát még a nyári szünet előtt itt az etatmikuszus, mert akkor meghalad, illetve nincsen, nem működnek az intézmények. Ez azért érdekes, mert formálisan valóban a pénz akkortól kezdve dől, hogy ha már minden operatív programot is elfogadtak, és ki lehet írni a pályázatokat. De ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy a rendszerbe beengedtek bizonyos programatikus párhuzamoságot. Már akkor írtuk a fejlesztési tervet, amikor még nem is volt hivatalosan európai. Ugyanígy már akkor beadtuk az operatív terveket, amikor a új Magyarország fejlesztési tervet még el sem fogadták. Tehát ezek elfogadott, megengedett párhuzamoságok voltak, amit azt tehetett lehetővé, hogy, mint mondtam, az intézmények és a szakemberek szintjén egy állandó élő munkakapcsolat és párbeszéd és egyeztetés volt. Tehát nem egyszerűen egy elképzelt itteni eszmét próbált valaki átervetni utána Brüsszelbe, hanem mindenki tudta, hogy mind dolgozik a másik. Ez még azt is megengedte, és akkor a pénzcsapok valahol már egy picit kinyíltak, hogy olyan operatív programok esetében, amelyekre volt példa az előző 3 éves ciklusban is, és olyan témák esetében, amit már akkor is támogatott az Európai Unió, már lehetőség volt kiírni bizonyos pályázatokat. Ezért történhetett meg, hogy írtak ki olyan fejlesztési pályázatokat Magyarországon, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség keretén belül, ami már ebből a leendő pénzből finanszírozódik, mert az Európai Unió lehető minden olyan esetben, ahol elfogadott operatív programon alapul a dolog, visszamenőlegesen el lehet számolni majd a benyújtott számlákat. Itt egy picit, ha úgy tetszik, kockáztat a hatóság, de mégsem kockáztat, pontosan azért van egy informális kapcsolat közben Brüsszellel, és lehetett tudni, mik azok a témák, nem sok egyébként ez, tehát arányaiban néhány százalék csak, de mégis már van, ahol el lehetett kezdeni a pályázatok kiírását. De tény is való, hogy a nagy pályázat bejelentés az akkor tud majd bekövetkezni, amikor minden operatív programra rákerül a pecsét. Ha ez valóban megtörténik a nyári szünet előtt, most ez június 5-e, 25-e vagy július 15-e, tulajdonképpen mindegy, akkor még a nyáron el lehet kezdeni kérni pályázatokat, és hát ezt mindenki tudja, ez mennyi mindent jelent, hogy akkor már úgy lehet indulni az ősznek, hogy vannak érvényes pályázatok. Lehet előlegeket is kapni majd belőle, de persze a nagy pénzköltés idézőjelbe téve utána indul csak el majd ősztől, főleg jövő év elejétől.
Hogy látszik Brüsszelből, mennyire felkészült a magyar pályázatírók közösség, a magyar pénzt felhasználó szándékozó vállalkozások nagy csoportja arra, hogy ezeket a pályázatokat jól megcsinálja, a kormány nagyon optimistán nyilatkozik.
Egyelőre Brüsszel azért nem kritikus, mert az első 3 évet nem teljesítjük rosszul. Tehát a pénzlekötés, pénzlehívás százalék aránya, azt hiszem 60%-nál tartunk az első érdemben nézhető 2 év után igazából, mert a 3. év még csak most kezd termőre fordulni, az nem egy rossz mutató. Tehát ez elvben optimistává, vagy legalábbis nem gyanakóvá teszi a brüsszeli felet, de azért ezt ők is mindig hozzáteszik, hogy ez nagyon ördetes, de persze mi is tudjuk, hogy amivel ti eddig dolgoztatok, az ugyanan a pénz, feladat, ügykezelési tömegnek a harmada.
Mivel lehetne fejlődni? Gyakoroljuk 3 éve. Még 3-at kellene gyakorolni? Miért csak 60? Mi nem 80? Mennyi lehet egyáltalán? 100 nyilván nem lehet, mert az az ideális.
A 60% nem rossz arány egyébként. Tehát 60% az azt jelenti, hogy tagok lettünk 2004. május 1-én, az első évben nem is tud történni semmi. Mert hiszen akkor kezdődnek egyáltalán el a folyamatok, akkor van a startlövés. Tehát tulajdonképpen az első tényleges történés a 2. évben kezdődik. És ezért mondom azt, hogy eleve ugye a pénzelkötési szabályok szerint is minden kiírás után van egy 2 éves türelmi idő, ami az N+2, ami alatt a pénz elfogyhat. Tehát igazából, hogy az összpénzt jól költötték-e el, azt majd csak valamikor 2009-ben lehet eldönteni az első 3 évről. És hogyha ilyen alapon van ez a közel 2/3-os arány, akkor ez mindenképpen, amennyire én tudom, egy elfogadható százalék, és ez valahol vélelmezi, hogy a 3. év végére ez föl tud menni egyébként közel 100-ra.
Közel 100-ra? Van gyakorlat olyan országban?
Majdnem minden ország. Igen, ez egyáltalán nem meglepő. Sőt, olyan is van, ahol szinte túl is költik. Tehát többet költenek, mint 100, mert eddigi rendszerben volt egy prémium rendszer, jól költek, ez ők a visszamaradt pénzekből kaphatnak bizonyos százalékot.
Miért érdekel az uniónak, hogy jól költek ezen az ország? Mert az unió így fejlődik, ez az elképzelés?
Amikor kitalálták ezt az egészet, nagyon régen, 70-es években indult el igazán, 80-as években vált ez formálisan intézményesítetten, akkor nem azért volt ez, mert volt egy karitatív elképzelés a gazdagabb országok részéről, hogy itt vannak ezek a szegény portugálok, de csórok adjunk nekik, hanem azért, mert nem tud működni az Európai Unió rendesen, nem tud működni a közös piac, ma már egységes piac rendesen, hogyha olyan helyen kellene tudni a üzleti kapcsolatot építeni, ahol nincsen telefon, ahol nincsen digitális vonal. Visszamentve 15 évvel ezelőtt nincsen fax. Ahol háromszor annyi ideig tart elvinni két ládát egyik városból a másikba, stb. Vagy drágább, mert olyanok a közlekedési feltételek. Tehát például a gazdagabb országnak is érdeke, hogy a szegényebb ország olyan működési körülmények között létezzen és operáljon és illeszkedjen bele az egységes piacba, ami számára is optimálisabb működési terepet teremt. És van még egy feltétel, persze ez már a cinikusabb, számítóbb, de létező, és valahol itt még inkább közös érdekközösséget teremt, hogy ezeket a dolgokat ki is kell vitelezni, kivitelezni kell. Tehát meg kell építeni, meg kell csinálni, ehhez cégek kellenek.
Azoknak munkát kell adni. Énnek ez sejtem követni a gondolatmenetet.
Tehát a portugál építkezéseknek, a spanyol építkezéseknek a kivitelező nagyon sok esetben németek voltak. Tehát lehet, hogy a németek beraktak a közös kasszába pénzeket, hogy majd ebből Spanyolország fejlődni fog, de utána a német cégek is jól jártak, mert az ő cégeik építették fel azokat az utakat, hidakat, stb., amiket aztán maguknak meg kellett teremteni.
Nem mindegy az uniónak, hogy Románia vagy Magyarország vagy Szlovénia fejlődik, hiszen mennyire dönt vakon, amikor ezeket a nem karitatív pénzeket osztja? Elvileg olyan messziről mindegynek kéne lennie.
Hát nem dönt vakon, mert pontosan itt jön be az, amiről beszéltünk. Éppen ebben kell tisztán látni a stratégiai fejlesztési irányelgyűjteménynek, ami alapján az egész elindul, miután már egyszer eldőlt, hogy mennyi pénz van egyáltalán. Utána pedig a prioritások megfogalmazása éppen ezt célozza.
De a prioritásokat például az útvonalhálózat irányoknál könnyen meg tudom érteni. De hát Romániában mélyebbről kell indulni, ott nagyobbat lehet kaszálni, ha már mondjuk a német cégek jöttek szóba. Miért nem ott oda teszi a több pénzt? Oda teszi?
Rászorultsági kvóták vannak, de ez már egy másik terület, mert amiről most beszélünk, az tulajdonképpen már nem a regionális politikai vita, hanem az egyel korábbi fázis, amikor még vitatkoztak a 7 éves költségvetésről. És a 7 éves költségvetésről vitatkoztak arról, hogy egyáltalán mennyi legyen a kosár nagysága, és ebben mennyi legyen az abszolút összeg. Aztán pedig arról is különböző százalékos kvóták voltak, hogy melyik ország milyen könnyen, milyen nagyságrendben férhessen hozzá. Például százalék határozta meg azt, hogy az adott ország GDP-nek hány százalékáig terjedhet az a mennyiség, amit EU forrásból finanszíroz. Eredetileg mi azért harcoltunk, hogy ez 4% legyen, aztán ez valamivel alacsonyabb lett. Itt már, ha úgy tetszik, pénzügyminiszterek, aztán majd ezt jóváhagyó legfelső szintű politikusok vitatkoztak, és itt már valóban a torta felosztásáról folyt a vita. Természetesen akkor nem arról vitatkoztak konkrétan még egy ideig, hogy adott országnak hány milliárd, hanem hogy milyen szabályok döntsék el, hogy különböző adottságú országok mennyihez juthatnak hozzá, és abból ki lehetett számítani, hogy melyik országnak mennyi jut. Tehát így számoltuk ki annak idején mi is ezt a bizonyos 22 milliárdot először.
Van valami víziója az uniónak arról, hogy a melyik országban milyen fejlettségi szintet akar egy hátralévő idő alatt, egy X idő alatt elérni? Akarja, hogy a románok vagy mi ugyanolyan jól éljünk, mint a németek?
Nem abból indulnak ki, hogy az egyes polgár most feltétlenül milyen életszínvonalon él.
Szomorúan hallom, mert én egyes polgár vagyok. Jobban szeretném, ha azt mondta volna, hogy de ez nagyon fontos neki.
Az egyes polgár olyan szempontból gondol, hogy életminőségteremtés. Tehát életfeltételek, gazdasági működési körülmény feltételek, ebben már benne van az infrastruktúra.
Tehát van, ha tudok utazni, ha tudok céget alapítani a pusztában is, akkor az nekem jó kell, hogy legyen.
Életminőségbe tartozik az is, hogy ilyen összegekből lehet fejleszteni kommunális létesítményeket. És én például, amikor spanyol barátokkal beszélgetek, meg is kérdezem tőlük, hogy ti éreztétek azt, hogy Spanyolország ilyen sok pénzt elköltött az Európai Unió felzárkóztatási pénzeiből? És egyértelműen azt mondják, hogy igen, hogy bizony, ott kapitalizmus volt, ott nem kellett piacgazdaság teremteni. Diktatúra volt, de a gazdaság az tőkés volt. Elvben nem lett volna nagyon nagy szükség nagyon sok pénzre. Mégis nagyon sok pénzre volt szükség, mert a tőkés, a helyi tőkés nem épít óvodát, nem épít úszodát, nem épít olyan életminőséget támogató egyéb létesítményeket, ami nem profitál. Ezt most az EU pénzekből föl lehetett építeni, és a tartósan Brüsszelbe élő spanyolok mondják, hogy hazajárva még ma is látnak minőségi változásokat.
Innen folytatjuk a hírek után. Furis György, a Brux Info ügyvezető igazgatója az Aréna vendég.